Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, a Rómaiakhoz írott levél 6. fejezetéből a 19. és 23. versek közötti szakaszt olvasom fel, Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk végig a következőképpen. Emberi módon beszélek, mert erőtelenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozza nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy picit messziről szeretném indítani a mai ige hirdetést, de ígérem, hogy a végén ugyanarról fogok beszélni, amiről Pál apostol. Azt tartom nagyon izgalmasnak az emberi társadalmakban, és sokszor nem mondjuk ki, de egyébként külső körülményekhez igazodunk, és külső kényszerek tartják össze a társadalmunkat, meg a társadalmainkat. És ezt nem biztos, hogy tudatosítjuk, meg nem biztos, hogy felismerjük, de így van. Mondok egy-két alapvető példát, hogy mit gondolok én külső kényszernek és tényezőnek. Az egyik külső kényszer például egy országhatár. Az a legalapvetőbb, amit tudomásul veszünk. De mi van akkor, hogyha ez az országhatár, teszem azt, egy szabályozás nélküli természetes állapotában lévő folyó? Előbb-utóbb arrébb megy a medre. Előbb-utóbb arrébb megy a medre, és ez előbb-utóbb valamelyik ország számára területvesztést fog okozni. Hogyan reagálunk rá? Ha hivatkozunk arra, hogy mindig is a folyó volt a határ, csak 500 évvel később már kilométerekkel van arrébb, vagy megbeszéljük, vagy háborozunk. Aztán külső tényezőnek és kényszernek tartom én alapvetően a társadalmi struktúrát, amiben élünk, amihez alapvetően igazítjuk magunkat, és hogyha ez a struktúra valamiért változik, akkor megpróbáljuk ezt a változást mi irányítani. De az az izgalmas az egészben, kedves testvérek, hogy nem mindig sikerül, és nem mindig abba az irányba változnak ezek a struktúrák, ami számunkra ideális lenne, vagy ami nekünk elfogadható, erre is mondok egy példát. Elvben mi most egy szabad piaci versenygazdaságban élünk. És ennek nagyon örülünk, mert Kínából bármit is meg lehet venni olcsón. De hogyha megkérdezünk valakit, aki teszem azt pont abból élne, hogy valamit itt termeljen meg idehaza mellettünk a szomszédban, akkor ő már lehet, hogy el tudja mondani ennek a versenypiaci gazdaságnak a hátrányait, mert látja azt, hogy ezen a játékpályán bizony vannak olyanok, akik megvásárolták az előnyt. Akik tudatosan arra törekednek, hogy pont a versenypiacról szorítsák ki azokat, akik riválisok lehetnek, és ez a játék egyáltalán nem igazságos. És mi lesz ebből? Feszültség. Megmutogatás, meg gyűlölködés. És én miért innen indítom az ige hirdetést? Ezek külső tényezők, kedves testvérek. Ezek olyan külső tényezők, amihez akarva akaratlan társadalmakat igazítunk, és mivel társadalmakban élünk, saját magunkat is igazítjuk. De ezekből a külső tényezőkből értelmes a változás és haladás valójában nincs. Legalábbis lélektani értelemben. Amióta kijöttünk a barlangokból, meg lemásztunk a fáról, meg elkezdtünk törzseket szervezni, meg társadalmakat építeni, azóta, kedves testvérek, lélektanilag ugyanott vagyunk. Egy dolog változott, nem bunkósbotunk van, hanem atombombánk. Meg nem kincstárakban tartjuk az aranyrudat, hanem hardvereken a kriptovalutát. De az emberi ösztönök, az emberi lélektan az ugyanaz, ugyanaz a lélektan volt a római gyülekezetben, akiknek Pál apostol szól, és ugyanaz a lélektan uralkodik rajtunk is, akik 2024-ben olvassuk ezeket a sorokat. És ezt miért tartom nagyon fontosnak? Azért, kedves testvérek, mert a külső tényezőkhöz való igazodásból még nem indult el változás az emberi történelemben. És a külső tényezőkhöz való igazodásból az én személyes életemben sem fog elindulni változás. Ha én mindig csak arra hivatkozok, hogy mert ez volt, meg az volt, meg ezért nem jött össze, meg azért nem jött össze, meg ez történt, meg az történt, akkor egész egyszerűen beleállok abba a kényelmes pozícióba, hogy közben saját magammal nem kell igazából szembenézni. Ha mindig van külső hivatkozási alap, hogy miért rontottuk el, persze a sikernél nincs külső hivatkozási alap általában, ezt azért jegyzem meg zárójelben. Tehát ha mindig van külső hivatkozási alap, hogy miért rontottuk el, akkor nem kell szembenézni önmagunkkal. És ezt miért tartom nagyon fontosnak? Van egy mondat a Pál apostolnak, ami nekem megütötte most a szememet, pedig nem tudom, hányan nyáron olvastam újra a római levelet, és így nyilván ezt a szakaszt is. A következőt írja a 20. versben. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. Nagyon szembeütő mondat ez. Szabadok voltatok az igazságtól. De nem zavarta meg a lelki világotokat az a tény, hogy egyébként az Isten igazsága más, mint ahogy ti azt elgondoljátok, vagy hogy gondolkodtok saját magatokról. És itt azt gondolom, hogy megint össze tudunk érni, mert már Pál apostollal, mert hogy még a bűnszolgálatában szabadok vagyunk a Krisztusi igazságtól, mert nem keressük, mert nem kutatjuk, mert nem érdekel, addig egész egyszerűen az sem fog feltűnni, hogy ez az igazság miről akar beszélni és mesélni nekem. És én látom a 21. században ugyanezt a jelenséget, mert lélektanilag tényleg ugyanott vagyunk. Hogy sokan vagyunk szabadok a Krisztusi igazságtól, vagy sokszor vagyunk szabadok a Krisztusi igazságtól, és ez megadja a döntésnek az illúzióját. Ez megadja az embernek azt az illúziót, hogy én szabadon döntök, akár az Isten ellenében is, mert nekem erre szabadságom van, ebben ne szóljon bele senki. És kedves testvérek, ebből óriási káosz születik. Mert ez az igazságtól való szabadság, ami szabadságnak tűnik, az valójában keveri a szabadságot és a szabadosságot, és keveri a szükséget az igénnyel. És ez mindjárt mondok mind a kettőre egy-egy példát, hogy ne csak ilyen teoretikus síkon beszéljek. Miről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy keverjük a szabadságot a szabadossággal? Jogom van hozzá. Nekem ez jár. Beraktuk a társadalom közepébe az embert, az ént. Mindenki magából indul ki, ez alapvetően természetes, de eljutottunk arra a szintre, hogy nagyon sokan csak magukról gondolkodnak. Jogom van hozzá. Beszélünk jogokról, de nem beszélünk kötelességekről. És ez egy óriási probléma, és egy óriási hiba. Keverjük a szabadságot a szabadossággal. Nem ugyanaz a kettő. És amíg keverjük a szabadságot a szabadossággal, addig nem is fog bennünket megzavarni ebben a problémakörben egyébként a Krisztus igazság. Mert ez egy kényelmes dolog. Csak saját magamról kell gondolkodni. Azért az nagyon izgalmas, szerintem, hogy a házasságok száma Magyarországon azóta emelkedik, mióta adókedvezmény jár rá. De a válások száma nem csökkent. Sőt, nőtt. És mi az, amit ebből lefordít magának az emberi lelkekkel foglalkozó mezei lelkész? Hogy párkapcsolati válságokban élünk. Addig foglalkozok a másikkal, amíg engem boldoggá tesz. És amikor eljut a kapcsolat oda, hogy nekem kell ebbe valamit beleraknom, és lehet, hogy az a belerakás az pont az, hogy meg kéne bocsájtani a másiknak, mert elszúrta, akkor az már nem megy. keverjük a szabadságot a szabadossággal. Azt csinálok, amit akarok, nekem nem mondja meg senki. Az én életemben ne szóljon bele más. De az az enyém. Majd én tudom. És ebből jön, kedves testvérek, a következő lépés, hogy keverjük a szükséget meg az igényt. Az én szerény véleményem szerint az embernek alapvetően nagyon kevés szükséglete van. Ezt azért merem kimondani, mert véleményem szerint a teremtés történet meg az evolúció elmélet nem vitatkoznak egymással, és hogyha végignézem az emberi élet biológiáját, akkor azt látjuk, hogy mi megéltünk a barlangokban is, következésképpen az embernek mire van szüksége? Élelemre, innivalóra, egy menedékre, ahol meghúzódhat, ez télen praktikusan legyen fűthető, nyáron meg száraz, és a lélektani oldala ennek az egésznek pedig az, hogy legyen ezt kivel megosztanom. Ez az archaikus korokban volt a törzs, meg a klán, most beszéljünk családról, meg közösségről. Ez a szükséglet. Minden más, ami e fölött van, az igény. És félreértés ne essék, én az igényt nem szeretném alapvetően megkövezni, mert nem gondolom azt, hogy rossz, hogy az embernek vannak igényei. Azt tartom rossznak, hogy az igényre szükségletként gondolunk. Nekem ezt meg kell vennem. Miért? Miért kell megvenned? Miért akarod birtokolni? Nem biztos, hogy baj, hogy meg akarja az ember venni, csak gondoljuk végig, hogy miért akarjuk megvenni. Nekem oda el kell mennem. Miért? És úgy állítunk be sokszor igényeket, mintha azok szükségletek lennének. És ebből mi jön, kedves testvérek? Káosz. Nagyon sok síkon történő káosz. Mert amíg mi azzal foglalkozunk, hogy mihez van jogunk, meg mit akarunk, meg mi az, ami nekünk jár, addig nem foglalkozunk a következményekkel. És akkor megint hadd kanyarodjak vissza Pál apostolhoz. Milyen gyümölcsök termett ez akkor nektek? Körülnézzünk a társadalmainkban, és én azt gondolom, hogy azért itt vannak rémisztő dolgok, amikre szerintem reagálni kell és foglalkoznia kell ezzel egy imádságos keresztény embernek. Nem csak a párkapcsolataink vannak válságban. Az emberi lélektan is válságban van. Nyugat-Európában a II. Világháború vége óta többen haltak meg öngyilkosságban, mint a II. Világháborúban összesen. Nem a frontokon, lágerestül, frontátvonulásostul, civil áldozatostul, az egész globuson. És ez csak Nyugat-Európa. Miért? Ha nincs háború, ami kínlódtat bennünket, akkor meg kínozzuk magunkat a lélektani problémáinkkal. Milyen gyümölcsöt termett ez nektek? Vagy amikor itt látom, hogy a testvérek legyezik magukat júliusban, és tudom, hogy a fejünk fölött épp egy afrikai hőhullám van, akkor azért úgy elgondolkozok azon, hogy milyen jó, hogy én is rendelhetek Kínából a fröccsöntött műanyag termékeket, ócsóért. És ehhez alig kellett kivágni egy-két erdőt, meg elégetni pár tonna szénhidrogént. És akkor ezzel is szabadságom van rá, jogom van hozzá, megtehetem. Tényleg. Csak ugye erre is Pál apostol mondja, hogy minden szabad, csak nem minden használ. És a lelkészre is szakad a Luther kabát alatt a víz. És akkor így végig lehet gondolni azt gondolom, hogy milyen gyümölcsöt termett ez a fene nagy szabadság nekünk. És itt megint vissza kell kanyarodni szerintem Pál apostolhoz, mert ezek a külső tényezők, kedves testvérek, amikhez mi igazodunk, amikre mi reagálunk, amiből próbáljuk saját magunkat felépíteni, csak aztán előbb-utóbb kiderül, amikor ezek a külső tényezők meginognak, meg kirántják a lábunk alól őket, hogy ezekből emberi életet építeni, meg ezekből közösséget építeni nem lehet. És ezekből minőségi életet élni sem lehet. Nagyon kevés szükségletünk van. De meg tudjuk azt osztani egy közösséggel. Minőségben. Nem arra használni a másikat, hogy engem boldoggá tegyen, hanem észrevenni azt, hogy van az a pont, amikor nekem kell a másikat boldogítanom. Amikor nekem kell megbocsájtanom. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, Isten szolgái lettetek. Már meghozza ez nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Nagyon fontosnak tartom Pál apostolnál azt, hogy ő valójában változásról beszél, és egy olyan változásról beszél, ami nem külső tényezőből indul ki, mert a keresztre figyel. És kedves testvérek, a múlt héten azt kérdeztem az igehirdetésben, hogy mi az, ami bennünket keresztényé tesz, és azt a választ adtam a testvéreknek, hogy a keresztség szentsége által a Krisztus keresztje tesz bennünket keresztényé. Most egy picit arról kell beszélni, hogy ez a kereszt mit változtat bennünk. Mert ez egy belső tényező. Onnantól kezdve, hogy én a keresztség szentségében az Istenhez tartozom. Onnantól kezdve, hogy az úrvacsora közösségében újra és újra magamhoz veszem a Krisztus testét és vérét. Tehát újra és újra megken engem az Isten a saját szövetségével, belsőleg. Onnantól kezdve ez mit változtat rajtam? Nagyon fontos erről gondolkodni és beszélni. Mert azt látom, hogy nem az a feladatunk most, hogy elmenjünk a világ túlfelére, és általunk civilizálatlannak, kikiáltott kultúráknak hirdessük a Krisztust. Válik a szomszéd, meg nyugtatót szed a rokon, meg nekem is vannak lelki kríziseim, és ezer és egy problémát fel tudnánk most sorolni, amire egyébként lehet keresztény választ találni, ha kiimádkozzuk az Istenből. Ha ránézek a keresztre, és végig gondolom azt, hogy na most itt ebben az aktuális helyzetben, mi az, amit a kereszt nekem erről üzen? Mi az, amit a kereszt nekem ezzel kapcsolatban mutat és mond, amire rámutat? És nyilván az első lépés, amikor megállunk a Krisztus keresztje előtt, kedves testvérek, az a bűnbánat. És az sokszor kellemetlen, nagyon sokszor húsba maró. De a bűnbánaton túl mindig ott van a bűnbocsánat. Az viszont nagyon felemelő. És ennek a kettőnek a tengelyén változunk. És ha változunk, akkor nem csak arra van jogunk, kedves testvérek, hogy mi változzunk, hanem arra is, hogy ezt a változást úgy képviseljük, hogy másoknak a keresztre mutassunk. Ezekben a társadalmi krízisekben, meg magánéleti válságokban, amikben élünk, nagyon fontos, hogy a keresztény ember visszatalál-e a Krisztus keresztjéhez. Mert a külső tényezőkkel megmagyarázni, hogy mi, miért, hogyan, az nagyon egyszerű. És nem mondom, hogy nem indokolt néha, vagy sokszor, de abból még változás nem született. Lélektanilag ugyanott vagyunk, mint a római gyülekezet volt. Sőt, ugyanott vagyunk, mint az őseink a barlangban. Egészen addig, amíg a Krisztus keresztje nem kezd el változtatni. Onnantól kezdve lesz világos, hogy a szabadság nem a szabadosság. Onnantól kezdve lesz világos, hogy a szükséglet meg az igény két egymástól elkülöníthető dolog. Onnantól kezdve lesz világos az, hogy az a szabadság, amire mi el vagyunk hívva a Krisztusban, az valójában a szolgálatnak a szabadsága, ami nem a jogom van hozzá, meg az akarom, hanem a teszem, mert megtehetem. Mert fel vagyok rá szabadítva. Mert elhívott rá az Isten. Mert szeretettel motivál rá belsőleg az Isten. Nem azért bocsájtok meg, mert ez a társadalmi norma. Egyébként továbbra is mondom, nem ez a társadalmi norma. Hanem mert nekem már megbocsájtott az Isten, és ezért nekem jogom van megbocsájtani a másiknak. Az a szabadság, amire a Krisztusban elhívást kapunk, kedves testvérek, az nem az igazságtól való szabadság, hanem az igazsággal lekötelezett szolgálatkész szabadság. Ez a szabadság nem kizsákmányol, hanem lehajol. Nem elutasít és elítél, hanem kötelességeket vállal és megbocsájt. Ez a szabadság nem rabulejt, hanem felszabadít. És ez a szabadság a keresztre nézve, kedves testvérek, szolgálni mer. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a bűn zsoldja a halál, és mégis nagyon sokszor könnyebb és kényelmesebb a bűnt választani, akkor is, hogyha látjuk, hogy az mennyi mindennel jár, és milyen következményeket okoz. De rövid távon, aktuális helyzetben nagyon egyszerű. Éppen ezért téged kérünk arra, hogy emeld a tekintetünket a Krisztus keresztjére. Hogy akarjunk a te igazságod szerint változni. Hogy merjünk a te igazságod szerint változni, akkor is, hogyha a környezetünk meg a külső tényezők ezt nem akarják támogatni. Merjünk azzal a szeretettel gondoskodni és gondolkodni, amivel te hozzánk hajoltál, aminek nem volt drága áldozat önmagát adni nekünk, értünk, és önmagát adni nekünk. Ezzel a szeretettel merjünk a másik szemébe nézni, és az emberi élethelyzeteinkben keresni a megoldást, vagy ha nem találjuk, imádságban tőled kérni azt. Amen.